És valóban gerendák között ülök, ami a ma este tanuláshoz egy kiváló kontextus teremt, ugyanis folytatni fogjuk az Éruvin traktátust, és az Éruvin traktátusnak azt a részét, az első fejezetet, ami arról szól, hogy a sikátor és a közterület között hogyan lehet megfelelő módon jelölést tenni, és ezzel hogyan lehet a sikátort leválasztani a közterületről, és magánterület státuszt teremteni neki, ezáltal megadva a lehetőséget, hogy Sábeszkor lehessen a sikátorban hozni-vinni. Ugye arról beszéltünk, most már hosszú napok óta, hogy két alapvető módja van a sikátor megjelölésének. Az egyik az a sikátor bejáratához, hogyha teszünk egy keresztgerendát. A másik, hogyha a sikátornak a bejáratához teszünk egy állógerendát. A keresztgerenda és az állógerenda különböző elhelyezési módjairól volt szó az elmúlt napokban. És tegnap főleg az állógerendának az elhelyezéséről beszéltünk. Ugye arról volt szó, hogy az állógerendát el lehet helyezni a bejárat valamelyik oldalán, akkor, hogyha a bejárat nem több, mint 10 áma széles, ha több, mint 10 áma széles a bejárat, akkor ezt a bejáratot már nem tekintjük bejáratnak, mert annyira széles, hogy a 10 áma az 5 méter, annyira széles, hogy ez már nem tekinthető bejáratnak, de hogyha a szélessége az 10 áma, akkor, vagy annál kevesebb, akkor az egyik oldalt meg lehet jelölni egy állógerendával, és akkor ez is egy megfelelő jelölés, csak úgy, mint a keresztgerenda. És arról kezdtünk el beszélni, hogy mi van akkor, hogyha az állógerendát úgy helyezem el, hogy látszik belülről, de nem látszik kívülről. Ha látszik kívülről, vagy nem látszik belülről. Ugye alapvetően a helyes elhelyezési módja a gerendának az az, hogyha mondjuk ez a külső fal, ja, nem látjátok, de ha ez a külső fal, és ez a belső fal, akkor úgy teszem ide a az állógerendát, mint pont most ide tettem ezt a poharat, hogy pont az élére teszem, és így belülről is, és kívülről is látszódik az állógerenda. De mivel akkor, hogyha úgy teszem, hogy a belső falra teszem, és így belülről látszik, de kívülről nem látszik, mert egybe folyik, vagy egybe, mint egy folytatásának tűnik a külső falnak. Vagy ugyanígy fordítva, hogyha kívülre teszem, és ezért belülről nézve olyan, mintha a folytatása lenne a falnak, és csak kívülről látni, belülről állva nem látni. Nos, ezekről a témákról beszéltünk, és alapvetően azt mondtuk, hogyha jól akarjuk elhelyezni ezt a gerendát, akkor úgy kell elhelyezni, hogy pont az élére tesszük, hogy belülről is látszódjon, és kívülről is látszódjon. Hogyha már a kettő között kell választani, hogy ha csak belülről látszódik, vagy csak kívül látszódik, azzal mindenki egyetért, hogyha csak belülről látszódik, de kívülről egybe folyik a fallal, akkor az a megjelölés, az jó megjelölés. Miért? Mert itt a lényeg azért mégiscsak az, hogy a sikátorból nézve lássuk a megjelölést, és nem az, hogy kívülről nézve lássuk a megjelölést. Mi a helyzet akkor, hogyha kívülre helyeztem, és ez belülről nem látszik, de kívül látszik? Itt már vita van. Van egy vélemény, ami azt mondja, hogy ez nem egy jó megjelenés, és van egy vélemény, ami azt mondja, hogy jó megjelenés, megjelölés. Omar rába bár a funa, niramiba chucve savabimi fnim, nidamisum lehi, hogyha látszik kívülről, de nem látszik belülről, mert a belső fal, a belülről érkező fallal egybe folyik, de kívül a külső fallal nem folyik egybe, akkor rába bár a funa azt mondta, hogy ennek dacára, annak ellenére csak kívülről lehet látni az állógerendát, és belülről nem, ennek dacára az állógerenda megfelelő. Nem ez az eredendően helyes elhelyezési forma, de mégiscsak megfelel, hogyha ha így alakult. Amar rába umai svinnan smájtin, ugye a Éruvin traktátus 9-es lapjának az alján tartunk. Amar rába umai svinnan smájtin hadszertánosen ifraca gdöjla, gdöjlumú teresz, vagy tána a szúra, mit ne se hi, ke piszha sel gdöjla. De im isza, tána nem itt isteni, ke nirem bőfhúc, sajmi mifni. Ugye, Rába bár a funa azt mondta, hogy ő a mestereitől azt tanulta, hogyha kívülről látszik, és belülről nem látszik a állógerenda, az is még rendben van. Igen ám, csak van egy másik törvény, ami látszólag ennek ellent mond. Melyik ez a törvény? Itt most nem sikátorról és közterületről lesz szó, vagy a sikátor és a közterület összeér, hanem két udvar ér össze. Ha van egy nagy udvar, ami összeér egy kisebb udvarral, akkor, és most megmutatom a rajzot, ha van egy udvar, ami összeér, egy nagyobb udvar, ami összeér egy kisebb udvarral. Ugye látjátok itt, akkor itt van ez a nagy udvar, itt van ez a kis udvar, a nagy udvarnak van négy fala, ha csak részfala is, a kis udvarnak viszont csak három fala van. Mi az előírás, mi a tanítás? Hogy a nagy udvaron belül lehet vinni, a kis udvaron belül nem lehet vinni. Miért? Mert a kis udvar olyan, mint hiába a kis udvaron a két ház között csináltak éruvat, de olyan, mintha teljesen rá lenne nyitva a nagy udvarra, és ezért, mivel ezzel a másik két házzal nem csináltak éruvat, nem volt összekötés, ezért a kis udvarban nem lehet vinni, a nagy udvarban viszont lehet vinni, hogyha a két ház között volt éruv. Most ebből mit tűnik ki, hogy ha annak ellenére, hogy a kis udvarból tulajdonképpen nézve olyan, mint hogyha itt lenne ez a két kis fal, ami a nagy udvarból látszik, de a kis udvarból nem látszik, az pontosan ugyanolyan első nekifutásra végig gondolva, mint a kívülre rakott állógerenda a sikátornál, ami kívülről látszik, és belülről nem látszik. És mégis azt mondta Rába Barafuna, hogy az egy megfelelő megjelölés. Hogyha az egy megfelelő megjelölés, akkor mi az oka annak, hogy itt ezek a falrészek, amik belülről nem látszódnak, de kívülről látszódnak, azok nem megfelelő, nem számítanak megfelelő megjelölésnek. Nos, hát akkor ezt a kérdést kell, hogy valamilyen módon kezelje a Talmud, és valahogy valamilyen módon elmagyarázza, hogy mi mégis a különbség a két eset között. Az egymásra nyitott két udvar, és a jelölésként használt kívülről látszó, de belülről nem látszó állógerenda között. Amarabi Zeira, benich nassin köiszlek tánolek dajla. Azt mondja, Rabbi Zeira egy eléggé extrém magyarázatot mond. Mondja, ez az eset, amit a Talmud így írt le, hogy van egy nagy udvar, ami rányílik egy kis udvarra, és tulajdonképpen így a nagy udvarnak van egy negyedik fala, ahol van két fal kezdemény. A kis udvarnak viszont csak három fala van, mert az teljesen rányílik a nagy udvarra. Ez, ebben az esetben az a két kis falrész, ami a nagy udvarnak a kis udvar felőli oldalán van, de a kis udvarból nézve nem látszik, azért nem számítódik hasonló módon a sikátor végébe tett állógerenda jelöléssel hasonlóan, azért nem számítódik a kis udvar falának, mert a kis udvarnak a két nagy udvar felőli fala az rá folytatódik az udvarra. Látjátok, hogy ez volt az első változatunk, és most azt mondja Rabbi Zeira, hogy tulajdonképpen erről van szó. Tehát látszik a kamerában is, hogy ez a két fal tovább folytatódik. És mivel ez a két fal tovább folytatódik, ezért ezek a kis negyedik fal kezdemények ezért nem számítanak falnak a kis udvar számára. Valójában, ha ilyen lenne, amit az elején mutattunk, akkor beszámítódnának csak úgy, mint a állógerenda jelölés. De azért nem számítódnak be, mert a kis udvarnak a falai tovább bejönnek, és ezzel egy ilyen kis kuckót hoznak létre a két oldalon, és ezért ezek már nem számítanak falnak, mert tényleg a kis udvarból nézve ezeknek semmilyen fal jelentőség nincs. Az olyan, mint hogyha a állógerendát nem a sarokba raknám, hanem a fal közepéhez tenném. És ezért ez nem számít. Igen ám, mondja a Talmud, de ha még mindig mondhatnám azt, hogy itt, ebben a két sarokban legyen olyan, mint hogyha egy lavuddal lenne dolgom. Ugye a lavud az, amikor egybe számítom a egymáshoz közel álló dolgokat. És itt a két sarokban a
közel van egymáshoz ez a három fal, ezt tekintsem úgy, mint hogyha egy nagy álló gerenda lenne, és akkor mégiscsak megfelelő kéne, hogy legyen ez a jelölés. Mit fog erre mondani a Talmud? Azért, mikor mondom azt, hogy valami lavud, mikor mondom azt, hogy valami, ha közel van egymáshoz, akkor egybeszámítódik, hogyha nincs nagyobb távolság a egybeszámítandó vagy egybeérőnek tekintett dolgok, falak vagy dolgok között, mint három tefach. És a Talmud azt mondja, hogy ebben az esetben valóban nincs több, mint három tefach. Miért? Mert egyszer azt mondta Áda Baravimi, hogy ez a nagy udvar és kis udvar, amiről itt beszélünk, az egy olyan nagy udvar és egy kis udvar, aminek a fala között összesen egy álma különbség van. A nagy udvarnak a szélessége 11 álma, a kis udvarnak a szélessége 10 álma, akkor az eltérés a kettő között az egy álma. Egy álma az 6 tefach, a 6 tefach a két oldalra elosztva az 3-3 tefach, és ezért a kérdés továbbra is megvan, miért nem tekintem egybeérőnek ezeket a sarkokat? Mire a Talmud azt a választ fogja adni, hogy azért nem, mert ugyan valóban az eltérés összesen 6 tefach, egy álma a két udvar szélessége között, de nem egyenlően oszlik el, hanem az egyik sarokban van 2, a másik sarokban van 4. És ezért, ezért nem tudjuk őket egybe számítani, mert az a sarok, amiben 4 van, az már túl nagy távolság ahhoz, hogy egybeérőnek tekintsem őket. Mert azt mondja a Talmud, na jó, de nekem az is elég lenne, hogyha csak az egyik sarkot számítanám egybe. Hogyha csak az egyik sarkot számítom egybe, akkor is már olyan, mint hogyha itt lenne egy álló gerenda jelölés, és sehol nincs az írva, hogy két álló gerenda jelölés legyen. Mire mit mond a Talmud? A Talmud azt mondja, hogy visszaváltunk. A Talmud azt mondja, miért ne lenne akkor ebben az esetben elég, próbálom a kamerát jól visszahelyezni. Miért ne lenne ebben az esetben elég, hogy csak egyik, az egyik oldalról legyen legendő, csak az egyik oldalról a jelölés? Azért, mert ne felejtsük el, hogy itt nem egy sikátorról és egy közterületről van szó, aminek a jelölés szabályai valóban azt írják elő, hogy a sikátort elválasztani a közterülettel elegendő, vagy egy keresztgerendával, vagy az egyik oldalon egy álló gerendával, hanem két udvarról beszélünk. És a két udvar esetén ott meglepő ugyan, de a két udvar esetén a két csík kell, és nem elég egy csík. Két álló gerenda kell, és nem elég egy álló gerenda. Legalábbis Rebi véleménye szerint. És ez a misna Rebi véleményét követi. Oké. Akkor ez így, ha kicsit nyakatekerten is, de érthető, akkor tulajdonképpen most összefoglalva abból indultunk ki, hogy Rába Bára Funának volt egy állítása, hogy a sikátor és a közterület közötti elválasztást megjelölendő álló gerenda akkor is megfelel, hogyha belülről nem látszik, hanem csak kívülről látszik. Ezzel szembeállítottuk a misnát, amelyben nem egy sikátor és egy közterület, hanem két udvar van egymásban nyitva. A belső udvarnak a negyedik fala teljesen hiányzik, a nagy udvar felé álló fala teljesen hiányzik. A nagy udvarnak viszont van két kis pöcök a kis udvar felé, és az volt a kérdés, hogy ezt a két kis pöcköt miért nem tekintem úgy, mint egy kívülről látszó, belülről nem látszó jelölés. Mire azt mondta a Talmud, hogy azért nem számítom egybe, mert itt egy olyan különleges esetről van szó, amikor a két hosszanti fala a kis udvarnak az tovább folytatódik, hogy ezt előbb az rajzon megmutattuk. Mert mondtuk, hogy na jó, de akkor még mindig a lavut törvényét tudnám használni, hogy az a kis létrejött kis nyílás, vagy kis zug, ami létrejön a két sarokban, az legyen lavud, és akkor egybe számítódik, és olyan, mint hogyha egy tömb lenne, egy-egy gerenda, amire azt mondta a Talmud, hogy igen, de ez a misna arról egy olyan esetről beszél, amikor a két udvar
annyiban tér el egymástól az egyik 10 áma széles, a másik 11 áma széles, a különbség a kettő között az csak 1 áma, de nem pontosan középen van a kis udvar, a nagy udvarhoz képest, ami el van tolva, és azért az egyik oldalon 4 tefach van, a másik oldalon 2 tefach van. A 6 tefach méretű 1 áma úgy osztódik fel, hogy az egyik oldalon 4 tefach van, a másik oldalon 2 tefach. Mire azt mondja a Talmud, rendben van, de nekem elég lenne csak az egyik oldalon egy jelölés, mire azt válaszolja a Talmud, hogy nem, mert két udvarról beszélünk, és a két udvar összekötésénél mind a két oldalon kell, hogy legyen. Két udvar egybe nyitásánál, ha el akarom őket választani egymást, akkor mind a két oldalon kell, hogy legyen állógerenda. Oké. Kicsit nyakat teker, de legalább nem sikerült megszáfolni Rába Bará Funa állítását, amely ne felejtsük el, hogy mi volt az, hogyha kívülre teszem a sikátor és a köztület találkozásánál, kívülre teszem az állógerendát úgy, hogy az belülről nem látszik, de kívülről látszik, akkor az nem számít, akkor az rendben van, bár eredendően nem egy helyes eljárás, de mégis rendben van, és jelölésnek tekintem. Igen, ám, de most jön az igazán. Ha eddig nem volt bonyolult, amíg nem veszítettük el a fonalat, akkor most majd nagy eséllyel el fogjuk veszíteni, de azért próbálkozzunk meg. Talmud azt mondja, ez mind nagyon szép ez a magyarázat, csak akkor nem értem, hogyha ez tényleg így lenne, akkor nem értem, hogy miért volt lényeges az, hogy a Misnában említett két udvart, azt úgy értelmezzem, az egyben nyílt két udvart úgy értelmezzem, hogy az egyik 11, és a másik 10 áma széles. Háj, máj, ija márta bislém a nirebbe húcve savimifnim, én nagy nidomisum lehim. Ha azt mondanánk, hogy a kívülről látszó, de belülről nem látszó állógerenda, az nem számít állógerendának. Rebi szavárlak, Rebi Jöjszi. És ugyanakkor Rebi, aki a mistának a szerzője, azon az állásponton van, mint Rebi Jöjszi. Mit mond Rebi Jöjszi, hogy egy... jelölés, vagy a két oldalon való elválasztó jelölés a két udvar között, az legalább 3-3 tefach kell, hogy legyen. És ezért volt fontos azt mondani, hogy a nagy udvarban csak azért lehet vinni, hiába van rányitva egy másik udvar, és a kettő között nem lett éruf csinálva, de azért lehet vinni a nagy udvaron, mert abban a két pöcökben, ami még bejön, ami az a két kis falrész a negyedik oldalán, a kis udvar felé álló oldalán a nagy udvarnak, az tud lenni 3-3 tefach, és ezért a nagy udvar szempontjából tudom azt egy elválasztó jelölésnek tekinteni. A kis udvar szempontjából meg nem tekintem annak, mert most azt mondom, hogy ami kívülről látszik, de belülről nem látszik, az nem számít jelölésnek. És ebben a magyarázatban nem kell mondanom azt a nyakatekert magyarázatot, amit Ravina és Rabzére mondott, hogy itt egy olyan falról van szó, ami túljön a nagy udvar és a kis udvar találkozásán, és közben nem pont középen van a kis udvar a nagy udvarhoz képest, hanem az egyik végén van 4 ámával, és a másik végén van 2 ámával, stb. 4 tefachal és 2 tefachal. És akkor az egész umisum halkik tánóbe eszerünk, de lebe hádeszem, és de revi szavellabe kebe jajszi, és ezért minden stimmel, azért van, magyarázom úgy, hogy amikor a kis udvar és a nagy udvar találkozik, akkor a nagy udvar 11 áma széles, a kis udvar 10 áma széles, mert egy olyan szituációt akarok leírni, amikor a nagy udvarban lehet vinni, a kis udvarban nem lehet vinni. A kis udvarban nem lehet vinni, mert a kívülről látszó, de belülről nem látszó jelölés nem számít jelölésnek. A nagy udvarban meg lehet vinni, mert a két oldalán lévő jelölés, ami tulajdonképpen egy két kis falrész, az tud 3-3 tefach széles lenni, mert ennyi az, amennyi minimum kell ahhoz, hogy az a jelölés egy udvar esetén, udvar jelölésének a két oldali esetén meglegyen. És így ez a dolog kerek. Ha viszont nem mondom ezt, és nem így magyarázom a misnát, akkor nem lesz értelme annak, hogy miért volt fontos azt állítani, hogy a misna az két olyan udvarról beszél, ahol az egyik 10, a másik 11 széles. Ela ija márton, nirabba huc, ve samöbif nimni dommi sum lehi, Hamit tehát azt mond, ragaszkodsz az eredeti magyarázathoz. Ahhoz az eredeti állásponthoz, hogy a kívülről látszó, de belülről nem látszó állógerenda az állógerendának számít. Vedrabi Zéra, Vedravina, Isza. És ahhoz, hogy el tud magyarázni, hogy miért nem tekintem lavudnak, és miért nem számítom egybe azt a kis zugot, akkor ehhez egy nyakatekert magyarázat kell, hogy azért, mert nem pont középen van, és el van tolva, és a fal túljön, esitál, Rebbi Lajn Szavallak, Rebbi Jöjszi, és ugyanakkor Rebbi nem kell, hogy egyetértsen ebben a felállásban Rebbi Jöjszivel, aki azt mondta, hogy legalább három tefáknak kell lenni annak a két oldali jelölésnek a szélességének, amit a két udvar egybenyításánál, a két udvar egybenyításakor el akarom választani egymástól a két udvart, akkor viszont nem világos, hogy miért ragaszkodunk ahhoz, hogy miért ragaszkodott a misna szerzője, vagy első magyarázója ahhoz, hogy két olyan udvarról beszélek, ahol az egyik udvar 11, a másik udvar 10 ám a széles. Tehát abból, hogy a misna szerzőjének az első magyarázója ragaszkodott ahhoz, hogy 10 áma és 11 áma a szélessége a két udvarnak, a kis udvarnak és a nagy udvarnak, azt látom, hogy kénytelen vagyok azt mondani, hogy itt Rebbi azon az állásponton van, hogy a kívülről látszó, de belülről nem látszó jelölés, az belülről nézve nem tekinthető jelölésnek. Azt mondja, a Talmud, Smájmina, igazad van. És ezek szerint akkor az jön ki, hogy Rába Bára Funa ugyan azt mondta, hogy a kívülről látszó, de belülről nem látszó jelölés, az jelölés, de ez a misna, amit a két udvar egybenyitásánál kapcsán olvasunk, ez nem támogatja ezt az álláspontot, és azon az állásponton van, hogy a kívülről látszó, de belülről nem látszó jelölés az a belső terület szempontjából nem tekinthető jelölésnek. Oké, azt gondoltuk, hogy ezzel lezártuk a kívülről látszó, de belülről nem látszó jelölés kérdését, akkor tévedtünk, mert még kicsit fogjuk folytatni. Még egyszer azoknak, akik most csatlakoztak, arról beszélünk, hogy a sikátor és a köztelet kapujában, bejáratánál tett állógerenda jelölés, az eredendően akkor jó. Hogyha úgy teszem a kapu sarkára, hogy belülről is és kívülről is látszódjon, ha csak az egyik oldalról látni, akkor biztos, hogy az jobb, hogyha belülről látom, mint hogyha csak kívülről látom. De Rába Bára Funa azt mondta, hogyha csak kívülről látom, akkor is még megfelel. A többség ezzel nem ért egyet, de Rába Bára Funa ezt állította. Amarav Jöjszéf, Lőjs a Minanés, Hájs Májsza. Én ezt, amit Rába Bára Funa mondott, ezt nem Rába Funától hallottam, ugye Rába Bára Funa, az azt jelenti, hogy Rába Bára Funa fia. Én ezt nem Rav Funától közvetlenül hallottam, akkor valószínűleg ez nem ezt a tanítást Rába, Rav Funa fia nem Rav Funától vette, hanem saját kútfőből vette. Amelé a báje, hát a márt nihalan, de ha a márt nihalan. Azt mondja, hogy a báje, Rav Jöjszef, te most kétségbe akarod vonni ezt a mondást? Itt te magad tanítottad nekünk ezt az alapszabályt, hogy a kívülről látszó, de belülről nem látszó, az jelölésnek számít. Akkor hogy van ez? Hol mondta ezt? De Amar Rami Barab Abba, Amar Rafuna, te magad mondtad Rafuna nevében ugyanezt a gondolatot. De még egyszer. Rav Jöjszéf azt mondta, hogy Rafuna fia, amit mondott, nem rémlik, hogy ezt Rafunától hallotta. Ezt valószínűleg saját kútfőből gondolta. Mert azt mondta neki, bárja, ne haragudj, Rav Jöjszéf, de te magad mondtál egy másik tanítást, ami ugyanezen az alaptézisen áll, elvileg, és ezt Rav Funa nevében mondtad. Tehát akkor mégiscsak Rav Funa a forrása ennek az állításnak, hogy a kívülről látszó, de belülről nem látszó gerenda, vagy jelölés, az egy jelölés. Hol tanított ilyet Rav Funa nevében Rav Jöjszéf? De Amar Rami Bárába... Amara Funa, Lechi a Moisechin Daphne és Mavaj. Pachesz már bámészni, de misum Lechi. Umistám és Imhudaja Pnimi, árba ámészni, de misum Mavaj. ve asun is támes be kulaj. Ve át a márt a lansz máj mi nat lász. Hol mondta ezt? Következőt mondta tanította Rav Huna nevében Rav Yosef. Mutatom a rajzot, hogy mindenki értse. Van egy bejárat. Ja, bocsánat. Itt van ugye a sikátor bejáratunk, és nem tudom mennyire látszik, de ugye itt van az egyik fal a sikátornak, itt van a másik fal a sikátornak, és itt van a közterület. Ez a szemközti fal, ez nem jön végig, de ennek a végére odaillesztesz egy gerendát. Ez tipikusan az az eset, amikor kívülről jövve látom a gerendát, de belülről nézve nem látom, mert olyan, mintha a fal folytatása lenne. Mit mondott Rav Huna nevében Rav Yosef? Hogy ez a jelölés, ez abban az esetben, hogyha nem hosszabb, mint négy, abban az esetben, ha nem hosszabb, mint négy álma, tehát nem jön erősebben kifelé, mint négy álma, akkor, akkor elfogadom jelölésnek, és hogyha elfogadtam jelölésnek, akkor is arra ügyeljek, hogy csak a belső élétől, tehát a fal és a gerenda találkozásától befelé, a sikátor felé vihetek, de vele szemben nem vihetek. Ha viszont négy álmánál hosszabb, akkor az már tulajdonképpen nem egy jelölés, nem egy gerenda, hanem az már egy új sikátor rész. És akkor azt nem tekintem jelölésnek, csak akkor, ha azt is külön, majd egy újabb gerendával megjelölöm. És erre azt mondta Yosef, ezt idézte a Funától, és azt is mondta, hogy ebből három dolgot tanulunk. Először is smájmina bén lechájn asszur. Először is tanulom ebből azt, hogy a gerendák között tilos vinni. Ugye ez tegnap volt a témánk, hogy a gerenda vonalában szabad-e hozni, vinni, vagy csak a gerendának a belső élétől befelé szabad. Mit látok ebből? Konkrétan mondta a Funa, hogy ennek a jelölésnek a vonalában még nem szabad vinni, csak a belső élétől szabad vinni. A második dolog, amit tanulok ebből, smájmina mesech mavajárba. Azt is tanulom ebből, hogy mit mondtunk? Meddig számít ez jelölésnek? Hogyha nem hosszabb, mint négy áma. Akkor miért? Mert ha hosszabb, mint négy áma, akkor az már egy új sikátor, kis sikátor. Tehát akkor azt is megtanultuk, hogy a legrövidebb sikátor az egy négy áma hosszúság. És a harmadik dolog, amit tanultunk ebből, hogy ami most a mi szempontunkban a legfontosabb, nire mi bachutz, savif nim nidomisum lechi, hogy a kívülről látszó gerenda az akkor is jelölésnek számít, hogyha belülről nem látom. Tehát Rába Bar Funának az állítását erősíti, hogy a kívülről látszó, de belülről nem látszó gerenda az jelölésnek számít. És akkor a Talmud lezárja a kérdést. De hilchasza nirabi bechutz ve savamifnim nidai misum lechi. A halakha az az, hogy a kívülről látszó gerenda is hiába belülről nem látszik, mert belülről nézve a sikátor fala folytatásának tekintjük, mégiscsak lechinek, tehát mégiscsak álló gerendaként, jelölésként elfogadjuk. Azt mondja, a Talmud tiuftavi hilchasza, szerintem Talmud, hát hogy fogadhatjuk el, hogy lehet ez a állás, amiket csomó kérdést tettünk fel ezzel kapcsolatban. Azt mondja, a Talmud in, ennek ellenére, hogy vannak kérdések, ennek ellenére ez a halakha, misunde tanir Rav Chiya kavaszei, mert Rav Chiya is ennek megfelelően tanított, és így ez megerősíti ezt az állítást, tehát akkor összefoglalva ezt a hosszú elemzést, a halakha az az, hogy eredendően úgy kell felrakni a sarokra az állógerendát, hogy ez belülről is és kívülről is látszódjon. Ha belülről látszódik, de kívülről nem látszik, akkor az rendben van, és még végül is azt is mondjuk, hogyha kívülről látszik, és belülről nem látszik, akkor is rendben van. Oké, ezzel ezt a kérdést lezártuk, tovább tudunk lépni. Ugye a Misna azt mondta, hogy egy kapu, a sikátornak a kapuja addig tekinthető kapunak, amíg nem szélesebb 10 ámánál. Ha szélesebb 10 ámánál, akkor az már több, mint egy bejárat, és ezt a bejáratot szűkítenem kell ahhoz, mielőtt felrakom jelölését a gerendának. Látom. Larissa azt mondja, hogy a kérdés, ebben a kérdésben Talmud nagyon elnéző volt. Hát azért eléggé megdolgoztatott bennünket a Talmud, mielőtt az elnéző álláspontot felvetettem. Na minden esetre tett, akkor még egyszer. A bejárat, ami 10 amánál szélesebb, az akkor van rendben, hogyha egy kicsit még szűkítem a szélességét, és utána tehetem rá a jelölő gerendát. Amara bájjelvá rohav meászer ilyen májét. Egy brájtában azt tanultuk, hogy a 10-nél szélesebb bejáratot azt le kell szűkíteni, hogy ki kevesebb le a szélessége, és Rabbi Huda azt mondta, hogy nem kell leszűkíteni. Emlékezzünk vissza, mit mondottunk a Misnában. A Misnában ugye két dolog is felmerült. Az egyik az, hogy ez a bejárat ez milyen magas, és hogy milyen széles. Ugye a magasság kapcsán azt mondta a Talmud, hogy a keresztgerendát, ami a magasságot jelöli, nem lehet 20 számánál magasabbra tenni. Rabbi Huda azt mondta, lehet. Miért volt ez? Mi volt a vita alapja, most nem fogunk visszamenni. Emlékezzetek vissza, hogy a szentély csarnok bejáratának volt, hogy melyik bejáratot veszem, a belső vagy a külső bejáratot, stb. Mindenképpen Rabbi Huda azt mondta, hogy a bölcsekkel nem ért egyet, lehet magasabb, mint 20 száma a bejárat. Aztán a szélességről volt szó. A szélességnél azt mondta a Talmud, a misna, a bölcsek, hogy 10 ámánál nem lehet szélesebb a bejárat. És itt Rabbi Huda a misnában nem vitatkozott, de utána Talmud mondta, hogy amúgy Rabbi Huda azon az állásponton van itt is, hogy ez lehet tágasabb, mint 10 áma. És itt egy brájtából a bája konkrétan idézi, és azt mondja, igen, Rabbi Huda egy brájtában idézve is, hogy Rabbi Huda azt mondta, hogy ha szélesebb is a bejárat, mint 10 áma, nem kell leszűkíteni. Igen ám, de az nincs kifejtve, és akkor ez most fölmerül a Talmudban, hogy milyen szélességig mondja azt Rabbi Huda, hogy nem kell leszűkíteni. Ha 10 km széles, akkor is az még egy sikátor bejárat? De hát kámo, meddig mondom azt, hogy nem kell leszűkíteni? Szóval Rabbi Áchak meid Rabbi Jószef le mei már ácslő is össze ámba ve heci. De káve hajmér mi passe birojsz. Azt mondja a Talmud, hogy Rav Jószef testvére, azon az állásponton van, Rav Achai. Azt mondta Rav Jöjszéfnak, szerintem Rav Júda is azért azt gondolja, hogy 13 és egyharmad amánál szélesebbet már Rav Júda se fogadna el. Azt már ő is azt mondaná, hogy le kell szűkíteni. Miért éppen 13 és egyharmad? Ahhoz, hogy ezt megértsük, az egy elég bonyolult dolog, amit különben a Sábát traktátusban már említettünk, és a következő fejezet az többnyire erről fog szólni majd az Éruvin traktátusban. De miről van szó? Arról, hogy amikor különösen ugye ezeknél az zarándok ünnepeknél, képzeljük el, hogy több százezer zsidó Izrael minden területéről elindult Jeruzsálem felé. Ezek gyalogosan mentek főleg, vagy szekerekkel, állatokkal. És hát nyilván az út, az több hetes út is lehetett, különben a legmesszebbi pontja Izraelnek 2 hét gyalogjárásra volt Jeruzsálemtől. És hát lehet, hogy a Sábesz is beleesett. Most Sábeszkor hogy lehet megitatni magukat, vagy az állatokat? Voltak útközben ilyen, hogy is jákok, ilyen kutak. De a probléma az, hogyha egy közterületen van ez a kút, a kút maga az magánterületnek számít, miért, de Suszai Achid, miért, mert van 10 tefák mélysége, nyilván sokkal több, mint 10 tefák, és van egy 4x4-es alapja. Tehát abban nem lehet felhúzni a vizet. Erre a rabbik azt mondták, tegyünk egy engedményt, és lehet egy olyat csinálni, hogy a kút köré felállítunk 4 elgerendát, és az olyan, mint hogyha 4 falat hozna létre. Úgy tekintjük, mint a 4 fal lenne a kút körül, és ezzel a kút körüli rész is ezáltal magánterületté válik, és így megoldódik a probléma, a kútból föl lehet húzni a vizet, és nem kerül így a magánterületre, a közterületre a víz, amit felhúztam. Most, az előírás az az, hogy ezek az elgerendák, amik a 4 sarkában vannak a virtuális megjelölt területnek, azok nem lehetnek egymástól távolabb, mint 13,3 áma. ha ott így van, hogy a, úgymond a, ez a üres rész a elgerendák között, az nem lehet több, mint 13,3, akkor itt is bizonyára így van, még inkább így van. Azt mondja a Talmud, mi ebben a logika? Azért, mert ott így van, akkor pláne, hogy a sikátornál is így van? Ott mi a helyzet? Az, hogy az egész ez egy nyílt dolog. Alig van egy kis falacska a négy elgerenda végén, elgerendának a kis pöckeit úgy kell tekinteni, mint hogy a fal lenne. Itt van normális fal. Akkor nem logikus, hogy ha ott 13,3, akkor itt pláne. Fordítva. Attól még, hogy ott 13,3, itt lehet, hogy még sokkal több. Mert a maradék falak, azok valódi falak, és nem csak virtuálisan létrehozott átmeneti kis falak. Sőt, van még egy dolog, ami miatt nem lehet hasonlítani a közterületen álló kút körül létrehozott virtuális magánterülethez a sikátor áttörését, amiről itt beszélünk, és miért nem lehet azt mondani, hogyha ott 13,3 ama az a szélesség, ami meghatározó, akkor itt is, mert ez egy különleges eset. Azt a zarándokok érdekében hozott engedményként tekintették a rabbik egy vállalható területjelölésnek. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanez a helyzet a sikátor és a közterület elválasztásának a megjelölésekor. Tehát ez az egész párhuzam, ez nem működik, ezt ki kell vonni a forgalomból. Tehát akkor egyelőre nem találtunk magyarázatot arra, hogy akkor tulajdonképpen Rabbi Yehuda szerint milyen széles kell, hogy ez legyen, vagy milyen szélességig nem kell szűkíteni a bejáratot. Ugye, hogyha ő nem ért egyet a bölcsekkel, hogy ez 10 áma, 5 méter, akkor rendben van, hogy ő ezzel nem ért egyet, de milyen szélességig engedi ő meg. De különben, ha visszaemlékeztek, akkor a egészen az elején az Érumin traktátusnak erről volt szó, és ott azt mondtuk, hogy ő, legalábbis egy vélemény az volt, hogy ő 20 ámáig, tehát 10 méter szélség engedi meg, pontosan azért, mert ő a szentélycsarnoknak a külső bejáratát vette alapul, ami 10 méter széles és 20 méter magas, tehát 20 áma széles és 40 áma magas volt, és ezért valószínűleg itt is a szélességben is ő dupla méretig fog elmenni, fogja megengedni, hogy elmenjön. Oké. Okay. Minden esetre térjünk vissza a bölcsek véleményéhez. A bölcsek mit mondanak? Azt mondják, hogy ha 10 ámánál szélesebb a bejárat, akkor nem elég megjelölni, hanem le kell először szűkíteni a bejáratot. Ennek a szűkítésnek a módjairól lesz szó most a következő percekben. Tanna Lévi, Lévi a következő brájtát tanította. Mavoysú rachav esri mámon, noyeckane bemci uszaj. Ha van egy 20 száma széles bejáratom, akkor középre leszúrhatok egy gerendát, és ezzel leszűkítettem, és van most 2-10-nél valamivel éppen, hogy kisebb bejárat a középen álló gerenda két oldalán. Hú tanila, hú amarla, de én a laha köszönöm is. Lévi ugyan idézte ezt a brájtát, de rögtön meg is erősítette, vagy rögtön meg is cáfolta, és azt mondta, hogy ez nem a halacha. A halacha szerint ez nincs így. Ikad amri, miért nincs így? Azért nincs így, mert ez az egy gerenda, ami középen van, ez nagyon kevés ahhoz, hogy ezt szűkítésnek számítsuk, mert a levegő, a légtér, a gerenda két oldalán, az megsemmisíti ezt a középső gerendát. Itt ez egy kicsit elvonatkoztatott perspektíva. Ennek az a lényege, hogy amikor azt mondom, hogy leszűkítek, hogy valamit bekerítek, akkor az a kerítés, akkor tekintető kerítésnek, hogyha ha ezt egy tömbként tekintetem. Tehát, hogyha mondjuk van egy bejárat, és a bejáratot leszűkítettem, az akkor tekintető leszűkítésnek, hogyha a nagy térben nem vész el az a leszűkítés. Tehát mondjuk, hogyha oldalra elkezdek egy falat építeni, akkor az a fal rész nem fog eltűnni a légtérben. De ha felállítok egy vékony gerendát középen, akkor az olyan kevés ahhoz képest a légtérhez, ami két oldalon körbeveszi, hogy erre azt mondjuk, hogy a légtere a két oldalon körbevő dolognak az megsemmisíti, feloldja magában azt a kis gerendát, ami középen van. Ikad Amri Amar Shmuel Mishmeide Lévi Eina Lachka és a Misnap. Mások szerint nem Lévi maga mondta, nem Lévitől magától tudjuk, hanem Shmuel mondta azt Lévi nevében, hogy a halacha nem ezt követi, tehát ezzel a középső gerendával nem lehet megjelölni a húszáma széles bejáratot. Ikad Amri Ela Éhi Amid, akkor mit lehet csinálni? Ha így nem lehet, akkor hogy lehet? Amar Shmuel Mishum Lévi, Shmuel Lévi nevében a következő megoldást javasolta. Következő megoldást javasolta. Azt mondta, hogy képzeljük el ezt a húszáma széles bejáratot, és középre ne egy gerendát tegyünk, hanem tegyünk egy négy álma mély falat. Nem kell a falnak végigmenni a sikátorba, de ha már négy álmát végigment, akkor olyan, mint a két kisebb sikátort hoztam volna annak mentén létre, és ez már egy megfelelő megjelölés. Oysze pászga vajász szorab, mesek árbám oysz. Csináljunk egy legalább 10 tefach magas falat középen, legalább 4 áma mélységben. És akkor van tulajdonképpen 2 10-nél valamivel kevesebb szélességű bejáratom, annak a középső falnak a két oldalán, és azokat meg tudom jelölni egy-egy oldalgerendával. Innám, amiket a Rebihuda, de a Rebihuda, ma vagy is urak, ha és ezt rám, a Márhik Stej Amos. Ve oisze pász, Salois Amos. Azt mondja a Talmud, még egy lehetőség, amit Rebihuda tanított, azt mondta, ha van egy 15 áma széles bejáratom, akkor mit tudok csinálni? Ugye a legegyszerűbb az lenne, hogy építek egy 5 méteres, egy 5 áma széles, hosszú falat, amivel kitakarom a 15-ből, kitakarok a 15-ből 5-öt. Ha nem akarok egy ilyen hosszú falat építeni, akkor építsek egy a egyik falvégtől 2 áma távolságra egy 3 áma széles falat.
Kicsit bonyolult, úgyhogy ezt inkább megmutatom a rajzon. Jobban legyen érthető. Hát itt látjátok, 15 áma a szélesség, ez itt 15 áma a bejárat. Ha nem akarok itt végig egy 5 áma széles, vagy hosszú fallal szűkíteni a 15-öt, akkor 2 áma távolságra a 2 áma távolságra a faltól csináljak egy 3 áma hosszú falat, és akkor itt marad 10 áma bejárat, és ez egy kiváló kiváló megoldás. Ve a máj, azt kérdezi a Talmud, hogy miért éppen ezt a megoldást javasolta Rabbi Yehuda? Miért nem javasolta azt, jászé pász ámó mechca, járhik sté ámó, és jászé pász ámó mechca? Miért így akarod a 5 ámát megoldani? Akard megoldani inkább így, hogy van egy másfél áma hosszú, vagy széles falrész, kihatsz 2 ámát, majd megint másfél ámát, és akkor így megint csak létrehoztál egy ilyen jelölést, és leszűkítetted a maradék leszűkítetted a 15-öt, csak maradék 10-re. Mit látok ebből? Smájmina, oimed me ruba, ala paruc, mi stej ruha, és loj heve oimed. Mit látok ebből? Hogyha több az áttörés, mint az álló két oldalról, akkor azt nem számítom állónak. Mit értünk ez alatt? Ugye a másfél áma hoz képest itt két oldalon, ugye van a második másfél áma széles gerendának a két oldal, az egyik oldalon van 2 áma, a másik oldalon van 10 áma. Akkor itt mind a két oldalon nagyobb az áttörés, mint az álló rész, mint a falrész. Ezt a falrészt megsemmisíti a két oldalán nagyobb áttörés. Ugye ebben az esetben, az első esetben ez nincs így, mert a 3 áma széles az álló rész, az egyik oldalán valóban több az áttörés, de a másik oldalán kevesebb az áttörés.
egy külön szemléletmódbeli kérdés, hogy oimed merubál a paruc. Erről lesz szó a következő részben, a hátralevő 25 percében a tanulmányainknak. Oimed merubál a paruc, vagy paruc merubál a oimed. Van valami, van egy mondjuk egy mint itt egy bejárat, amiben van egy falrész, ami áll. Ha több az áttörés, mint a fal, akkor a falrészt azt falnak tekintetem, vagy sem? Miből indulok ki? Hogyha csak az egyik oldalán a falnak van egy nagyobb áttörés, mint a fal, akkor az az álló fal, az falnak tekintető. De egy olyan falrészem van, aminek mind a két oldalán több az áttörés, vagy szélesebb az áttörés, mint amekkora a szélessége a falrésznek, akkor azt az a falrészt, ami a két széles áttörés között van, megsemmisíti. És ebben az esetben, amikor itt van egy másfél ámás falrész, majd van egy két ámás kihagyás, majd megint egy másfél ámás falrész, és utána pedig van egy 10 ámás áttörés, akkor a második másfél ámás falrész két oldalán, az egyik oldalon van egy 10 ámás áttörés, a másik oldalon van egy 2 ámás áttörés, akkor mind a kettő több, mint maga a másfél ámás falrész, és ezért ezt a másfél ámás falrészt megsemmisíti, és olyan, mintha nem lenne. És így viszont a bejárat több lesz, mint 10 ámap. Azt mondja a Talmud, akkor nézzük ezt meg jobban. Lejlam, éjmalach, heveimit. Szóval általánosan nem értek veled egyet. Általánosan nem lehet ebből még arra következtetni, hogyha két oldalán több az áttörés, mint a falrész, akkor a falrész megsemmisül. Ez az eset, ez kicsit más. Miért? Sajni haha, de assi a vira, de háj giszap. De a vira, de háj giszap, ume vátelé. Azt mondja a Talmud, mikor van csak az, mikor igaz az, amit mondasz, hogyha a két oldalán több az áttörés, ha összességében több az áttörés két oldalon, mint a falrész, hogy akkor a falrész feloldódik, ez csak akkor igaz, hogyha a falrész az a két, az áttörés két oldalán van, és az a két oldal önmagában is megszakítás nélkül több, mint a falrész. De ha egy olyan helyzettel lenne dolgunk, ahol összességében több az áttörés két oldalt, mint a falrész, de nem egybefüggően, akkor ez nem lenne igaz. És a mi esetünkben itt azért problémás ez a felállás, mert itt nem összességében egyszerűen több az áttörés, mint a falrész, hanem a meglévő falrésznek a két oldalán egyesével is összefüggően több az áttörés, mint a falrész. Oké. Okay. Talmud megy tovább, és azt mondja, akkor próbálkozunk egy pár variációval, hogy mit lehetne csinálni, hogy lehetne megoldani a 10 ámánál szélesebb bejárat leszűkítését. Azt mondja a Talmud, jászep pász ámo, járhik ámo, Viasse pass amo, viarchik amo, viasse pass amo. Miért nem mondtuk azt, hogy csináljon egy egyemás falrészt, hagyjon ki egy egyemás részt, csináljon egy egyemás falrészt, hagyjon ki egy részt, és csináljon egy egyemás falrészt, és hagyjon ki egy részt. Mutatom, hogy miről van szó. Tehát miért nem csinálunk egy ilyen variációt. Egyama fal, egyama kihagyás, egyama fal, egyama kihagyás, egyama fal. És ezzel még azt sem lehet mondani, hogy az áttörés két oldalt nagyobb, mint a falrész, mert igaz, hogy az egyik oldalán nagyobb, de a másik oldalán nem, mert pont ugyanannyit hagyok ki, mint amekkora a falrész. Mit látok ebből? Olyan, hogy paruc asszur, hogy már az sem jó, hogyha
ha a két oldalán annyi az áttörés összefüggően, egybefüggően, mint amekkora a falrész. Nem csak az a probléma, ha több, hanem az is probléma, ha már ugyanannyi. Azt mondja, Talmud, leöjlem én malak muta, ve sajna alka, de asszá virad a háj gissza, ve a virad a háj gissza, ve bát elép. Azt mondja, Talmud, nem, ebben nincs igazad, ahogy az előbb is mondtuk. Miért? Mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy egyenlő ugyanannyi az áttörés, mint a falrész, hanem arról van szó, hogy összefüggően van egy nagyobb levegőrész, és ezért a levegője a kettőnek az megsemmisíti a köztelevő falrészt.
Oké. Járhik ámom, jászé pász ámom mehca, járhik ámom, jász pász ámom mehca, akkor még mindig nem adja fel a Talmud, és azt mondja, akkor viszont csináljuk azt, hogy kihagyunk egy ámát, csinálunk egy másfél ámásat, kihagyunk egy ámát, és csinálunk egy másfél ámásat, azt mondja a Talmud, ihachinami, tényleg ezt lehetett volna csinálni, de olyat rihinen a bananda rabbik nem akarták hülyíteni az embereket, hogy ilyen pipetába csinálják a falrészeket, hanem egy sokkal egyszerűbb megoldás. Mondtuk, aztán hagyják ki két ámát, és csinálják egy három ámást, és nem kell azt a három ámát még tovább felosztani. Ahogy akkor eredetileg is mondtuk. Tehát akkor még egyszer, ha van egy 15 ámás széles, akkor mi a végeredmény? Ha van egy 15 ámás széles falrészem, 15 ámás széles bejáratom, azt le kell szűkítenem legalább 10-re, ezt megtehetem úgy, hogy építek egy 5 ámás széles vagy hosszú falat, de nem akarok egy 5 ámát hosszú falat építeni, akkor megtermetem azt, hogy kihagyok 2 ámát, és építek egy 3 ámát széles falat, és utána marad a túloldalán 10 ámát. Oké. Talmud azt mondja, oké, de még mindig van egy probléma. Ve lichus dilma savik piszha rába ve álve piszha zuta. Tulajdonképpen mi jön létre? Lesz két bejáratom. Lesz az egyik oldalon egy 10 ámás bejáratom, és a másik oldalon egy 2 ámás bejáratom. Mikor igaz az, hogy egy sikátornak a bejáratának a megjelölésével a sikátort feloldom a közterület státusz alól? Akkor, hogyha a használt főbejáraton teszem mindezt. Ha a használt főbejáraton teszem mindezt, akkor is a bizonyos helyeken vannak áttörések a falon, nem az egyetlen lehetőség bejutni a sikátorba, akkor is, mert ez a főbejárat, ezért ezt kell megjelölnöm. Most ebben az esetben, amikor volt egy 15 áma széles bejárat, azt úgy szűkítettem le, hogy kihagytam az egyik végében 2 ámát, építettem egy 3 áma széles falat, és maradt 10 ámám. És a 10 ámás bejáratot jelölöm meg egy állógerendával. Miért nem áll fönn annak a veszélye, hogy az emberek elkezdik használni a kis bejáratot? A 2 áma széles, az is 1 méter széles, az 1 méter széles bejárat elkezdik használni. És akkor, ha az lesz a főbejárat, akkor hiába jelöltem meg a 10 ámás bejáratot, az nem számít, mert a főbejáraton, már nem az a főbejárat, a főbejárat az a 2 ámás, vagy az 1 ámás lyuk lett. Amar áda bár másznak a zaka, én adom a niák peszak gadol, de nichnaz me peszak katn. Azt mondja, áda bár másznak, nagyon szép tanítás, aminek lehet egy metaforikus jelentést is adni, ha zaka, az azért a normális dolog, a normális feltételezés, hogy az ember nem választ egy bejáratot, széles bejárat helyett egy szűk lyukat. Ugye, mert itt erről van szó, hogy azt mondod, hogy egy idő után az emberek elkezdenek használni a szűk lyukat? Nem. Az ember mindig a nagy, széles bejáratot válassza. És ez a normális feltevés. Ennek van egy szép metafizikus jelentése is. Hogyha van egy bejáratott út, egy nagy út, akkor nem kell keresni a egérutakat és a kiskapukat. Az ember használja a nagykaput. Ez a normális menetrend, az ember a nagykaput használja. Azt kezdi a Talmud, hogy rendben van, de ha ez tényleg így van, akkor Máisna medrábi Amma vedrábi Ászi. Ha viszont így van, akkor mi az oka annak, hogy amit tanultunk Rabbi Ami és Rabbi Ászi tollából, hogyha van egy sikátornek van egy főbejárata, és a sikátor egyik oldalfala leomlott, akkor csak bizonyos feltételek mellett mondom azt, hogy ez a leomlás, amin keresztül ugyancsak oldalról be tudnak jutni a sikátorba, sikátorban nem semlegesíti a főbejárat státuszát. Ha egyszer az a hazaka, az a feltevés, hogy az emberek mindig a főbejárathoz hűek fognak maradni, akkor itt Rabbi Ami és Rabbi Ászi esetében miért nem használom ugyanezt az alapelvet? Azt a Talmud az más. Miért? Ha hallaikam e májt bén luha. Ott Rabbi Ami és Rabbi Ászi esetében, amikor oldalt volt egy áttörés, leomlott a fal, az emberek azt azért lehet, hogy el fogják kezdeni rendszeresen használni, mert lerövidíti az utat a sikátorba. A mi esetünkben viszont, amikor egy 15 álma széles főbejáratot szűkítek le 10 álmára, de úgy, hogy az egyik végében marad egy 2 álmás kisebb bejárat, annak a bejáratnak a használatának semmilyen célja, semmilyen haszna nem lenne, és ezért nem logikus, hogy az emberek a főbejárat helyett elkezdjék használni az oldalbejáratot. Nem így Rabbi Ami és Rabbi Ászi esetében, amikor a oldalfal omlott le, és az oldalfal leomlása az egy olyan nyukat, egy olyan áttörést képzett, amit az emberek lehet, hogy el fognak elkezdeni rendszeresen használni, mert lerövidíti a bevezető utat. Sikátorba vezető utat. Oké. Visszatérünk egy picit a több az áttörés, mint a fal, mint az egybefüggő rész. A több az, igazán nem is fal, egy, nem, ez nehéz. Több az áttörés, mint az álló rész, vagy az egybefüggő rész kérdéséhez. Ugye, nán haszom, őr ha ászló, halal se loj, mit starfinket betefach. Tanultuk egy brájtában, hogy az ászla és az ászla lyuka az egy tefachon belül egybe számítódik. Mit jelent ez? Egyrészt mi az az ászla? Már őr ha ászla. Amarába bárhána, amarába jéhánan, őr kiszű is a bésze kiszű. Ez a WC deszka. A mai héberben is az aszla, az a WC deszka, vagy nem is a WC deszka, a WC csésze. De a talmudi nyelvben az aszla, az a WC deszka. És régen ez nem egy deszka volt, hanem egy bőr ülőke volt. És a bőr ülőkéről van szó. Mit jelent az, hogy a bőr ülékében az ülőkerész és a lyukrész egybe számítódik egy tefachon belül? Ez azt jelenti, hogyha az ülőke alatt van valami, és itt most éppen nem a potyantón van az ülőke, hanem valahol van, akkor hiába lyukas az ülőke, mégis egybefüggő bőrdarabnak tekintem, és olyan, mintha egy sátorlap lenne. Mit tanultunk, hogy a sátorlap alatt, ha van egy halott, és van még egy pár tárgy, akkor a halott tisztátalansága tisztátalanná teszi azokat a tárgyakat is. És akkor itt erről van szó, hogy az ülőkének van egy lyuka, akkor hiába van egy lyuk, az ülőke egy tefachon belül, ha egy tefach széles, amit nem értek ösztén szóval, de egy tefach széles az ülőke, akkor egy tefachon belül egybeszámítódik, és olyan, mintha nem lenne ott a lyuk, hanem egy egybefüggő bőrdarab lenne. Azt nem értem, hogy lehet egy ülőke egy tefach széles, azért az embernek emberek nem voltak olyan kövérek, mint manapság, de az ókorban is azért nagyobb ülőkére volt szükségük, mint egy tefach széles ülőkére. De legalább egy, azt mondta, hogy egy ama széles ülőke, akkor azt megértem, de egy tefach, azt nem értem pontosan. De mindenképpen egybeszámítódik. És azt mondja, hogy rendben van, hogy egybeszámítódik, de hogy kell... Mekkora az ülőrész ezen, és mekkora ebben az egy tefachon belül, és mekkora a lyuk. Ki azt mondja, Dimi, amar ecbáim mikán, ecbáim revach beemca. Rav Dimi azt mondta, hogy két újnyi ülőke, két újnyi lyuk, két újnyi ülőke. Tényleg nem értem, hogy ez hogy praktikusan hogy tud ülőke lenni. Törpéknek esetleg. De így, hogyha oszlik föl az ülőkerész, a lyukrész, és az ülőkerész, akkor az egy tefachon belül egybefüggőnek számítódik. Ki az a ravin, amár ecbo mechcomi kámbe, ecbo revach beemca, ő másképp számolta, és azt mondta, ha másfél ujnyi szélesség az ülőke, egy ujnyi szélesség a lyuk, és másfél szélesség néz az ülőke, akkor lehet egybe számítani. Tehát az első vélemény szerint ugyanany ülőke kettő, lyuk kettő, ülőke kettő, a másik vélemény szerint másfél ülőke, egy lyuk, másfél ülőke. Amelia Bálev Dimi Miplaxeju azt kezdte Rav Dimitől a bája, akkor tulajdonképpen mi vitatkoztok Rav Dimi? Te mivel, mi vitatkozol Ravinnal? Amelia azt mondta Rav Dimi, igazából nincsen közöttünk abban vita, hogy milyen széles egy új. Ugye abból, ugye miről van szó, az egyik Rav Dimi azt mondta, hogy két új, két új, két új, az összesen hat új. A másik azt mondta, hogy másfél új, másfél új, az összesen négy új. Azt kérdezte, azt hitte a báje, hogy itt arról van szó, hogy azon vitatkoznak, hogy milyen széles egy tefach. Egy tefach hat új széles, vagy négy új széles. És erre azt mondták, hogy a Vimi, nem, ezzel nincs vita. Arról eleve nincs vita ebben, mi csak az a kérdés, hogy széles újak, vagy vékony újakról beszélünk, de önmagában a tefach szélességéről nem vitatkozunk. Völöjj pligit. Amelej lajéplikszeljú. Akkor azt mondják el, bárj, de akkor mégis mi az, ami mégis vitatkoztak? Ube ojmed mi rubál a paroc mi stej ruhajsz plikszeljú. Ledi dach ojmed mi stej ruhajsz. Le lavi mi ruach áhez have ojmed. Mi stej ruhajsz loj have ojmed. De iszálka dajtok lajéplikszeljú. Le ravin. Hachi ibojele le mej már edzbe veslis mikám. Azt mondta neki a báje, szerintem azon vitatkoztok, amiről eddig beszéltünk. Azon vitatkoztok, hogyha több az áttörés, mint a több az áttörés, mint az álló rész, két oldalról, nem, bocsánat, ha több az álló rész, mint az áttörés két oldalról, akkor mi a helyzet? Szerinted, Rav Dimi, hogyha több az álló rész, mint az áttörés mind a két oldalról, akkor úgy tekintem, hogy ha mind a két oldalról, még egyszer, Ledi Dach, te véleményed szerint, Havi Öjmid Mistér Ruhajsz, ha az álló rész, az mind a két oldalon legalább annyi, mint az áttörés, mint amiről itt is szó volt, hogy az ülőke kettő, a lyuk kettő és az ülőke kettő, akkor úgy ekkor tekinthetem úgy, hogy már úgy tekinthetem pontosabban, hogy egybefüggő az egész, és így olyan, mint a több lenne az álló rész, mint az áttörés. Ravin szerint, mi ruach achas have oimed, mi stei ruchais loj have oimed. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy itt most megállunk. Ehhez még egy kicsit több idő kellene. És holnap innen fogjuk kezdeni. Jó, látom, hogy közben az időnk is lejárt, akkor holnap innen folytatjuk a bőr WC deszka kérdésével folytatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és holnap csütörtökön ugyanígy nagyjából ebben az időpontban 9:30 körül folytatjuk az Éruvin traktátussal. Szépen lassan haladunk előre. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, kellemes álmokat, jó éjszakát kívánok!